Kedves gyülekezet, amint hallottuk, a mai nappal a szokásos évi imahetünk kezdődik, és az első témánk ezen az imahéten a közös imádság haszna és szükségessége, és az áldásos voltának a feltételei. Ez az, amiről ma én is szólni szeretnék. Mindenek előtt arra utalnék, hogy Jézus Krisztus nagyon világosan tanította a földi életében, hogy a legfontosabb imádság, az alapimádság sohasem a templomi vagy a közösségben elmondott ima, hanem az egyéni imádság. A legtöbb ember, ha ezt a szót hallja, hogy ima, akkor eszébe jut egy vallásos közösség vagy egy templomi épület, és azt gondolja, hogy imádkozni oda kell menni. Úgy is szokták mondani az emberek, hogy megyek a templomba imádkozni, vagy megyek az Isten tiszteletre imádkozni. Ezzel szemben idézném Jézus hegyi beszédéből a 6. fejezet 6. versét, ezeket a híres, egyszerű igéket. Jézus így mondta, te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, csukd be a te ajtódat utánad, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, titkon néz, és majd válaszol neked nyilvánvalóan. Tehát mindenek előtt ezt szeretném megerősíteni. Mindamellett a közös imának igen nagy szükségessége és jelentősége van, de más a rendeltetése, és sohasem helyettesítheti az egyéni imádságot. És azt is nyugodtan kimondhatjuk, hogy valódi közös imádság csak olyan emberek között lehetséges, akik az egyéni imádságot őszintén is komolyan gyakorolják. Kizárólag azok tudnak közösen, valóban imádkozni. Ez tényleg imádság, és nem csak valamilyen vallásos szertartás. És talán jó, ha most rögtön megmondjuk azt is, hogy mi a kétféle imádság között a különbség. Olvassuk el ezzel kapcsolatban mindenek előtt Jézusnak azt a kijelentését, amelyben a közös ima hasznáról és szükségességéről szólt. Tehát idéztük már azt az igét, amelyben az egyéni imádság jelentőségéről szólt, most pedig olvassuk azt, amelyben a közös ima fontosságát tárta elénk. Máté evangéliuma 18. fejezetéből a 19. és a 20. verset olvassuk el. Tehát Máté evangéliuma 18. fejezetéből a 19. és a 20. verset. Ezt mondta Jézus. Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük. Tehát ezek megint félreérthetetlen szavak arról, hogy a közös imának is megvan a maga rendkívüli jelentősége. Jézus utalt arról, hogy itt nem a szám számít, hogy hányan vannak együtt, azt mondta, ha csak ketten, hárman is, ígérte, én ott vagyok közöttük, az egy valóságos közös ima lesz. Valahol a közös imádságnak a leglényegére mutat ez a részlet, egy akaraton lesznek minden dolog felül, amit csak kérnek. Erről majd különösképpen szeretnénk szólni, hogy ez mit jelent, mert a közös imádságnak a valóságossága döntő módon ezen múlik. Azután Jézus nagyon határozottan ígérte, hogy ez valami különleges erő a közös ima, valami különleges áldást rejt magában, mert ezt mondta nékik, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. De hozzátartozik az, amit mond a következő versben, és természetes értelemszerű kiegészítése, az én nevemben. Az én nevemben az pedig mindig azt jelenti, az Isten jellemével, az Isten igéjével összhangban. Tehát ha helyes és igaz dolgokat kérnek, akkor akármit kérnek, a közös ima az egy rendkívüli erő, egy rendkívül bizonyos az eredményessége. Így mondta, megadja nékik az én mennyei atyám. És akkor válaszoljuk meg azt a kérdést, hogy mi az alapvető különbség az egyéni imádság és a közös imádság között. Az egyéni imádsággal nagyon sokan tévesen gondolják azt, hogy az a kérések elmondása Istennek. Ugye Jézus ugyanott a hegyi beszédben, amikor erről szólt, hogy amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és imádkozzál a te atyádhoz. Azt is mondta, hogy a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Tehát ezzel Jézus rámutatott arra, hogy nem azért van az egyéni imádság, hogy a kéréseinket tudassuk az Istennel, mintha annélkül nem tudná. Tehát mondjuk ki a lényeget, az egyéni imádság az a lelki átformálódásnak az ideje. Az egyéni imádságnak az a rendeltetés, hogy az egész szívünket kiöntsük Isten előtt, és hogy Istennek alkalmat adjunk arra, hogy megtisztítsa a gondolat és érzésvilágunkat, és bennünk tiszta és helyes gondolatokat, célokat, vágyakat ihlessen. Természetes, hogy kéréseket is tárunk Isten elé, de ezek ma még az imádságban is formálódnak. Ahogy az ige mondja, hogy amint kérni kellene, mi azt nem tudnánk magunktól úgy, de maga a lélek ihlet és segít az imádkozásban, hogy helyesen kérjünk. Tehát az egyéni imádság az a lélek kicserülődésének, a lélek rendbehozásának a szolgálatát végzi el. Ez a rendeltetése. A közös imádság viszont mondjuk ki kifejezetten kérő imádság. A közös imádságnak mindig az az értelme, hogy van egy vagy több konkrét kérése annak a közösségnek, amiben ők teljesen egy akaraton vannak, amelyben ők szívvel, lélekkel együtt éreznek, amelyeket mindnyájan értenek, mindnyájan vágyakoznak rá, és együttesen terjesztenek Isten elé. Sokszor figyeljük meg, hogy egy közös imaóra miért nem áldás. És miért csak a neve az, hogy közös imaóra, de valójában nem közös imaóra. Mert ott mindenki mondja a maga egyéni imádságát. Olyan egyéni dolgokat, amelyek a másikra egyáltalán nem tartoznak. Tehát ez valójában nem közös ima. Közös imának csak akkor van értelme, akik együtt vannak, azoknak van világosan megértett, meghatározott egy vagy több kérésük, amit egy akarattal kívánnak a Jóisten elé vinni, és az imádságban erről szólnak. Ez a közös imádságnak az értelme. És azután tegyük fel azt a kérdést is, hogy mi szükséges ahhoz, hogy akár az egyéni imádság, akár a közös imádság valódi imádkozás legyen. Mert ebben a tekintetben mind a kettőnek azonos feltételei és törvényei vannak. Mi szükséges ehhez? Ugye a mi modern világunkban nagyon fontos eszközé lett a telefon, és olyan sokat, ugye sokszor mondjuk így, ugye bosszankodunk, mert most ezért rossz, most ezért rossz, most nem működik. Ehhez képest az imádság, hogy mi a világmindenség urával, teremtő és fenntartó Istenével beszélgessünk, semmiféle technikai eszközt nem igényel. Ha egy telefonbeszélgetés nem jön létre, annak kizárólag a technikai eszközben van az oka. Itt nincs semmiféle technikai eszköz, tulajdonképpen hihetetlenül egyszerűen megy végbe. És mégis azt kell mondani, hogy a legérzékenyebb lelki valóság az imádkozás. Mert tudnélik, az imádkozó vagy az imádkozók lelkületi hozzáállásán múlik a dolog. Tehát itt az érzékeny eszköz maga az ember. Mert Isten mindig a helyén van. Isten mindig készséges, hogy meghallgasson minket. Isten mindig rendelkezésünk rá, hogy szóljunk hozzá, és meghallgasson minket teljes figyelemmel, és választ is adjon az imádságunkra. Amiért az imádság nem lesz igazi imádság, az az imádkozó személynek vagy személyeknek annél a lelki előkészületlenségnek a hiánya. Tehát mégis úgy tűnik egyik oldalon nagyon egyszerű dolog az imádság, sokkal egyszerűbb, mint bármilyen technikai úton való kapcsolatteremtés, de másrészt mégis bonyolultabb és nehezebbnek tűnik, mert az embernek a megfelelő lelki hozzáállása egy bizonyos lelki hozzáállás nélkül összetlen. Ennélkül nem lesz imádság az imádságból. Attól, hogy valaki az imádság formai pózát felveszi, és Istenhez szavakat intéz, még az imádság nem fog megszületni. Ugye, ahogy Jézus mondta szintén a hegyi beszédben, amikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy az ő beszédükért, sokbeszédükért hallgattatnak meg. Így is lehetne visszaadni az igét, ne legyetek fecsegőek, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy az ő fecsegésükért hallgattatnak meg. Tulajdonképpen ezzel Jézus azt mondta, hogy a puszta szavak az önmagában semmi. Ha a léleknek nincs meg egy bizonyos alkalmassága, felkészültsége, az imádság nem jön létre. Nem jön létre az élő összeköttetés Isten és az ember között. Hadd mondjam ezt, ez a varázslatoknak az eszméje, ugye mindenféle varázslásnak az eszméje, hogy vannak bizonyos szavak, és ha ezek a szavak elhangzanak, akkor ezek a szavak, mint valami technikai rendeltetésű dolgok, akkor ezek megindítanak bizonyos erőket és mozgásokat a spirituális világban, és akkor valami történik. Jézus ez teljesen kiábrándított minket az ilyen gondolkozásból, azt mondta, pusztán a beszédért, akár sok beszédért, vagy szép beszédért senki se hallgattatik meg. hanem azért a legérzékenyebb valóság az imádság, mert az embernek a lelki magatartásán, vagy ha többen vannak, a mindnyájuk lelki magatartásán múlik, hogy az az egyéni vagy közös imádság tényleg megvalósul-e. Na és mi az, ami tulajdonképpen az egyén részéről szükséges? Az imádkozók részéről. Valójában ez is nagyon egyszerű dolog, és mégis hatalmas. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének a 6. verse igen-igen egyszerűen fogalmazza meg, hogy mi szükséges azok a részéről, akik imádkozni kívánnak, akik Isten elé járulnak. Ez a bibliai ige így hangzik. Ha valaki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik hozzá folyamodnak. De ne értsük ám félre ezt az igét, nem azt jelenti, hogy egyáltalán hinnie kell, hogy Isten van. Figyeld meg, hogy milyen sok ember beszél arról, hogy én hiszek az Istenben, én hiszem, hogy az Isten van. És az egész ez sokszor egy nagyon-nagyon felszínes általánosság. Ez az ige azt jelenti, hogy ott akkor, amikor imádkozik, hinnie kell. Tehát akkor hinnie kell, hogy Isten létezik. Tehát ott akkor, amikor imádkozik, abszolút komolyan kell vennie az élő Isten létezését, a jelenlétét, és hogy ő valóságosan hozzá beszél. És azt, hogy az Isten azt hallani fogja, és az Isten válaszolni fog. Megkérdezem, egyszerű feltétel, ez tulajdonképpen hihetetlen egyszerű. Azt kell mondani, hogy értelmes ember másképpen nem is imádkozik. Ami emberi felületességünket mutatja, hogy megcsinál az ember ilyesmit, hogy mintha imádkoznék, de tulajdonképpen hát nem igazi ima az, ha ő maga nem veszi komolyan, hogy az Isten létezik, most ebben a pillanatban létezik, jelen van, mint élő Isten, ráfigyel, és hogy neki válaszolni képes, és válaszolni is fog. Tehát egy nagyon értelemszerű és nagyon egyszerű feltétel ez, de hogy ott akkor, amikor az ember Istenhez folyamodik, ez egy eleven megingathatatlan bizonyosság legyen a lelkében, ez nem is olyan kis dolog. És ez mind az egyéni imádkozásnál, mind a közös imánál, hogy az igazi ima legyen nélkülözhetetlen feltétel. Még egyszer mondom, nem mondja egész világosan az ige, ha valaki Isten elé járul, hinnie kell. Úgy kell mondom, itt és most, hogy ő létezik, hogy ő hallja, hogy ő válaszolni fog. Akkor nyugodtan levonhatunk ebből egy másik következtetést, és pedig azt, hogy lelki előkészület nélkül soha ne imádkozzunk. Tehát soha ne kezdjünk, akár egyénileg imádkozunk, hogy így mondjam, csak úgy gyorsan elkezdeni mondani szavakat, megszólítani az Istent olyan nagy könnyelműen, lelkileg felkészületlenül. És ugyanilyen könnyelműség lehetséges a közös imában is. Összejöttünk, ismerjük egymást. Hát én ne kezdenénk beszélni, el tudunk mondani egy imádságot. Hát kicsit talán kemény, amit mond, de ki kell mondani, az ilyenfajta imádság bűn. Igazából tiszteletlenség Isten ellen. Hát ha igaz az a parancsolat, amit a 10 parancsolatban találunk, már pedig tudjuk, hogy nagyon komoly dolog, hogyha valaki Isten nevét hiába felveszi. Ha én imádságban megszólítom az Istent, kezdek lelki előkészület nélkül beszélni hozzá, akár otthon, akár egy közös alkalmon, de úgy, hogy én, mint élő és jelenlévő Istent most ebben a pillanatban nem veszem komolyan, és nem tudatosítom, hogy őt szólítom meg, akkor ez megsértése a 3. parancsolatnak, hogy az Úrnak, a te Istenednek a nevét hiába felneved. Mert én hiába vettem a számra, mert nem vettem komolyan, hogy őt fogom megszólítani, és őhozzá fogok beszélni. Szeretném idézni Jób könyve 11. fejezetéből azt az igét, amely rámutat arra, hogy egy bizonyos előkészület az imádsághoz mindig szükséges, egy belső lelki előkészület. Jób könyve 11. fejezetéből idézem az igét, tehát Jób könyve 11. fejezetéből. Így olvasom a 11. fejezetben a 13. verstől. Magyarázatul hozzátenném, hogy a régiek ugye felemelt kézzel imádkoztak az ószövetségi időkben, tehát ha ezt kezedet kiterjeszteni, de ez azt jelenti, hogy imádság, az imádság formai magatartása. Ha te szívedet felkészítenéd, és kezedet felé terjesztenéd, ha a hamisságot, amely a te kezedben van, távol tartanád magadtól, és nem lakoznék a te hajlékodban gonoszság, és így tovább, és akkor jönnek csodálatos ígéretek, hogy akkor miben lenne részed. Most én ebből csak ezt az egyetlen gondolatot szeretném kiemelni, ha a te szívedet felkészítenéd, mielőtt a kezedet kiterjesztenéd. Ha a te szívedet felkészítenéd, mielőtt imádkoznál. Tehát, mint a törvényt jegyezzük meg, hogy a szív felkészítése nélkül ne kezdjünk imádkozni. Hadd tegyem hozzá azt is, hogy ha valaki a belső szobában való imádságot rendszeresen gyakorolja, nagyon gyorsan ezt a szívbeli felkészülést el tudja végezni. Tehát a felkészülésen ne hosszú időt igénylő dolgokra gondoljunk. De feltétlenül szükséges, hogy az ember abba a lelki magatartásba helyezkedjék, hogy hiszi itt most ebben a pillanatban, hogy az élő Isten létezik, ő az ő jelenlétében van, és ő őt megszólítja, és rá fog figyelni, és neki válaszolni fog. És Isten jelenlétét komolyan venni, és hogy mi az élő Istenhez szólunk, még közelebbről három dolgot jelent. Isten lényével kapcsolatban három dolgot kell tudatosítanunk, amikor megszólítjuk. Egyik az, hogy ő végtelenül hatalmas és bölcs, és ezért a legmélyebb tiszteletre méltó. Legmélyebb tiszteletre jogosult. Tehát, hogy Istennek olyan végére mehetetten a bölcsessége és a hatalma, hogyha van valaki, aki a mi teljes és legmélyebb tiszteletünkre méltó, akkor ő az. A másik, amit tudatosítanunk kell, hogy Isten igaz és szent és bűngyűlölő. Úgy mondja az 5. Zsoltár, hogy nem lakhatik te nálad gonosz. Tehát az Istennek ezt a minden rosszal, gonosszal való összeférhetetlenségét, az ő abszolút szent és igaz volt, tehát át kell éreznünk, mikor hozzáfordulunk. A harmadik dolog, amire pedig Isten személyével kapcsolatban gondolnunk kell, hogy ő maga a szeretet. A teljes megértés, a teljes együttérzés, az előző tulajdonságaival együtt, aki akar nekünk segíteni, aki vágyakozik, hogy minket megszabadítson és nekünk kegyelmet adjon. Ha az ember ezt a három dolgot tudatosítja a lelkében, tulajdonképpen ez a szívnek a felkészítése. Hogy arra gondolok, hogy kicsoda az az Isten, és hogy ő létezik, ő rám figyel, én hozzá beszélek, ahhoz az Istenhez, akinek ezek és ezek a tulajdonságai. Az egyéni imádságnál, ha komolyan vesszük ezt a bizonyos szív felkészítését, akkor teljesen egyértelmű, hogy nem lehet úgy imádkozni, amit nagyon sokan belecsúsznak ebbe a rossz szokásba, hogy ülve az ágyban, vagy éppen fekve az ágyban, mondják egyesek, hogy én úgy szoktam imádkozni, a fejemre húzom a takarót, és akkor félig alszik, ide-oda szaladnak a gondolatai. Megkérdezem, lehet szó itt a szív előkészítéséről, lehet szó annak a komolyan vételéről, hogy mi valóban Istenhez beszélünk, és kiöntjük a mi szívünket előtte? Nem lehetséges. Jézus nem véletlenül fogalmazott így, hogy menj be a te belső szobádba, csukd be az ajtódat utánad, vagyis azt mondta, egy tudatos tevékenység, amire az ember időt szán, aminek a helyét megválasztja, aminek a nyugodt körülményeit megteremti, amihez hozzá készül. És az imádság külső formájának is itt van a jelentősége. Hogy amikor magunkban vagyunk, igazán semmi sem akadályoz, és semmi oka nincs annak, hogy ne letérdelve imádkozzunk, ami nekünk segítség, nem a Jóisten szorul rá. De a Biblia olyan világosan mondja, hogy nézd fel az égre, hogy milyen magasan vannak fölötted, aztán gondolkozzál, hogy adsz-e neki valamit. Szóval ő nem szorul a mi hódolatunkra, nem erről van szó. De nekünk fontos tudatosítani, hogy a legtiszteletre méltóbb és legszentebb valaki az, aki előtt állunk. Olyan találóan írja Ellen White, hogy ha valaki időt és szavakat talál az imádkozásra, vagyis más szavakkal komolyan veszi és szívében hozzákészül, akkor Isten majd időt és szavakat talál, hogy neki válaszoljon. De csak azoknak, akik az imádság kiváltságát ennyire komolyan veszik. És most rögtön szeretnék rámutatni a közös imaóra. Imaóra jelentőségére, hogy ahhoz hogyan készüljünk hozzá. És itt szó szerint idéznék az imaheti felolvasásunkból. Részvételed legyen pontos és rendszeres. Mielőtt otthonról elindulsz, belső szobádban, imádságban fordulj Istenhez. Könyörögj áldásáért, és ő, aki titkon néz, válaszolni fog neked nyilvánvalóan. Krisztus szeretete által felkészített szívvel menj az összejövetelre, érezve, hogy te személyesen felelős vagy annak áldásos voltáért. Ez Ellen White-tól egy cikk, ami az imaheti tanulmányunkban van, a közös imádságról. Most megkérdezem, mindig ezt tesszük? Például egy közös imádságnál óriási felelősség a pontosság. Ha elmegyünk egy imaheti imaórára, hogy ott ne késünk, gondoljuk meg, hogy miért. Az még majdnem, hogy azt kell mondom, hogy a kisebb ok, hogy a többieket zavarjuk, bár az se elhanyagolandók. De lehetetlen, hogy a mi szívünk felkészüljön. Mert tele vagyunk izgalommal. Már ugye rosszul érezzük magunkat, bizonyos stressz van bennünk a késés miatt. Tehát a szív előkészületét tönkre is tettük. Ha egy ima alkalmat komolyan veszünk, akkor arra minden más alkalomnál pontosabban jelenjünk meg. sem magunkat ne terheljük le, sem másokat a pontatlanságunkkal. És hadd tegyem hozzá, mindnyájan neveljük magunkat arra, hogy az Isten tiszteleteken is pontosan jelenjünk meg. Most is azt mondom, az még a kisebbik kár, hogy másokat szavarunk. A legnagyobb kár, saját magunk szenvedjük, mert az ember zaklatottan érkezik, nem tud lenyugodni, nem tud úgy lelkileg hozzákészülni, hogy azt az áldást elnyerje, amire szüksége van. A másik pedig, amit olvastunk, hogy ha elmész egy közös imaórára, előbb a belső szobádban, imádságban fordulj Istenhez. Érezd magad személyesen felelősnek az imaóra áldásáért. Mert ha te oda felkészületlenül mész, a közös imaóra áldását rombolod vele. Tehát ezt nagyon-nagyon komolyan kell vennünk. Azután gondoljunk arra, hogy Isten igaz, szent és bűngyűlölő. Nagyon fontos az egyéni imádságunknál, de a közös imádságnál is, hogy ne legyen olyan megbánatlan, elrendezetlen bűn a lelkünkben, ami miatt Isten nem hallgathat meg. Most nehogy félreértsük ezt a dolgot, ez nem azt jelenti, hogy most távol maradunk az egyéni imádkozástól, a közös imaórától, mert még nekünk rendezetlen dolgunk van. Maga Jézus bíztat bennünket, azt mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Tehát úgy, ahogy vagyunk, megfáradva, megterhelve, éppen a bűnnek a terhével. Vagy máskor azt mondta, hogy nem az egészségeseknek, hanem a betegeknek van szükségük orvosa. Tehát beteg lélekkel, bűnnel terhelten is menjünk hozzá, csak nem úgy, hogy ezt nem is tudatosítjuk, és teljesen gondtalanok vagyunk. Mindig érezzük ezt a különbséget, hogy ő a szent, a bűngyűlölő Isten. És helyezkedjünk az alázat magatartásába. Úgy, hogy elismerjük a mi méltatlanságunkat, és úgy, hogy próbáljunk egy önvizsgálatot tartani, és még ha nem is tud elmélyülni a szívünkben az abszolút bűnbánat, de ismerjük el a mi vétkünket. És éppen majd az imádság lesz az, és ez főleg az egyéni imádságra vonatkozik, mert annak a feladata ez, hogyha mi megalázkodva és a bűnünket keresve és elismerve megyünk az Istennél, akkor majd az imádság alatt, az imádság által elmélyíti bennünk a bűnbánatot. És meg is szabadít bennünket belül attól a gonosz tehertől. És teljessé teszi a mi bűnbánatunkat. Tehát ez nem azt jelenti, hogy még egyszer mondom, hogy távol maradjunk Istentől, de azt jelenti, hogy az ő bűngyűlölő voltára gondoljunk, és arra, hogy eltávolít tőle és akadály lesz. Hányan vannak, akiknek eszük ágába sincs erre gondolni? Úgy gondolják, hogy Istennek az a dolga, hogy adjon, és Istennek az a dolga, hogy automatikusan megbocsásson. Ő tudja, hogy mi gyarlók vagyunk. És mi akármikor, hogy így mondjam, gondtalanul leszólítjuk őt, és szinte követelőzve elé terjesztjük a kéréseinket, neki kötelessége megadni. Na ez az a lelkület, ami biztos kizárja az ima meghallgatást. Akik, hogy így mondjam, a méltatlan, bűnös ember voltukban hivalkodva, sőt, szinte kérkedve és követelőzve járulnak Isten elé, biztos, hogy nem fognak imádságban eljutni hozzá. Tehát nekünk mindig tudatosítani kell a mi méltatlanságunkat a szent és bűngyűlölő Istenhez képest, és aki pedig gyakorló keresztény ember is, vannak fogalmai arról, hogy mi és bűn és igazság. Mielőtt elmegyünk például egy közös imaórára is, kérdezzük meg magunktól, hogy nincs-e valami eltávolítanó, akár csak egy árnyalatni való, nem kellene azt megbánnunk. Nehogy az Isten ne áldhasson meg, ne hallgathasson meg. És azon kívül, hogy én magam nem nyerek áldást, még mások elől is elvonjam az áldást. Olyan nagyon szükséges, hogy ezekre a dolgokra gondoljunk. De így mondja Ézsaiás könyve 59. fejezetének az első két versében, hogy az Isten füle nem olyan süket, hogy meg ne hallgathatna, és nem olyan rövid a karja, hogy meg ne szabadíthatna, de a mi vétkeink és a bűneink választanak el minket tőle. Tehát ez a leggyakoribb oka az imádság meghiúsulásának. A leggyakoribb, hogy emberek egyénileg vagy közösen Isten elé járulnak egy ilyen magabiztos, gondatlan magatartásban. És az Isten nem hallgathat meg, mert ez annyi lenne, minthogyha a mi büszkeségünket, a mi szinte kérkedésünket, a mi bűneinkkel, vagy a mi gondtalan hanyagságunkat a bűneinkre nézve ő jóvá hagyná, és tudomásul venné ezt a magatartásunkat. Hogy megerősítsük a lelkünket abban a bizalomban is, hogy Isten meg fog hallgatni, hogy ő együttérző, hogy ő szerető Isten, hogy ő megért, és ő készséges, és akar segíteni. Ebből következik az is, hogy sohasem mehetünk egy ilyen komor lelkülettel az imaórára. Akár egyénileg kezdünk imádkozni, ha szívünket felkészítjük, akkor nem leszünk ilyen aggódóak, ó Isten, engem úgyse hallgat meg. Vagy ha elmegyünk egy közös imaórára, akkor oda nem úgy megyünk, hogy ott panaszkodjunk. Szeretnék egy néhány sort olvasni Ellen White cikkéből megint. Ezt írja. Ne menjetek unott, panaszkodó lelkülettel az imaórára. Ne azon versenyezzetek, hogy ki tud szomorú történeteket elmondani. Van bőven miről beszélni annélkül, hogy egyetlen panaszos hangot is hallatnánk. Ha készek vagyunk úgy jönni az imaórára, mint a kisgyermekek, őszinte segítségül hívással, de telve bizalommal. Ha készek vagyunk elfogadni a mennyei tanító tanácsát, akkor szívünket betölti majd Jézus szeretete, és kívánkozunk beszélni az ő kegyelmének páratlan gazdagságáról. Tehát mielőtt imádkozni kezdenénk, vagy elmennénk egy közös imaórára, erősítsük meg lelkünket az Isten ígéreteivel, és bizakodó, reményteljes lélekkel menjünk. Nem láttunk még imaórát, aminek olyan komor hangulata van. Még akik imádkoznak is, majdnem ilyen nyögő, panaszos hangon imádkoznak. Az ilyen imaóra semmiféle áldás nem jelent. Inkább lelki terhet. Tehát nagyon-nagyon lényeges, hogy egy imaórára úgy menjünk, hogy tele vagyunk bizakodással, tele vagyunk reménységgel, ami mennyei atyánkhoz akarunk fordulni, és megkapaszkodunk az ő ígéreteiben, akkor derűs, mindenkiben reménységet és erőt öntő lelkülete lesz annak az imaórának. Az 51. Zsoltárban, de még sok más Zsoltárban találunk példát arra, hogy erősítette magát Dávid vagy más régi ószövetségi imádkozók, hogy igen, Isten elfogad, és Isten meg fog hallgatni. Nem a csüggedés és az aggodalmaskodás lelkületével mentek Istenhez, hanem bátorították önmagukat, megemlékezve az ígéretekről. Például azt mondja az 51. Zsoltárban Dávid, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Maga magát erősítette. Annak ellenére, hogy hatalmas bűnteher nyomta, de azt mondta, mégis bátorsággal jövök az Istenhez. Tudom, hogy meg fog hallgatni, tudom, hogy meg fog szabadítani, mert ő ígérte meg, hogy a töredelmes és bűnbánó szívet nem veti meg. Vagy például a 130. Zsoltár végén. Olyan csodálatosan szép itt is, ahogyan a zsoltáros maga magát bíztatja, hogy teljesen bizakodó és reményteljes legyen a lelkülete. És ha közös imaórán is így szólalunk meg, és ez a légkör árad belőlünk, az mindenkire kihatással lesz. Így olvasom a 130. Zsoltár 5. versét. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Legyen ez a lelki magatartásunk egy imaórán. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Ezt mondja a 7.-8. versben. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnéből. Ha tehát ezt a lelki feltételt teljesítjük, akár az egyéni, akár a közös imádság, hogy a szívünket felkészítjük, komolyan vesszük, hogy Isten létezik, az élő Isten, és hogy kicsoda ő, és ezeket a felsorolt dolgokat ennek megfelelően megvalósítjuk, akkor bármilyen érzékeny valóság az imádság feltétlenül meg fog valósulni. Mert csak ennyi kell hozzá, hogy az imádkozó szíve fel legyen készítve, vagy pedig az imádkozóké. És még egy rövid néhány szót szeretnék még a közös imádságról szólni. Említettük tehát, hogy az nem közös imaóra, hogy attól még nem lesz az valódi ima, hogy egyszerűen összejöttünk. És az, hogy ott mindenki mondja a maga egyéni imádságát, amelyeknek nincs egymáshoz közük, és a másik beleélni sem tudja magát. Idéztük Jézus szavait, hogy ez itt a központi gondolat, hogy egy akaraton lesznek minden dolog felől, amit csak kérnek. Tehát akkor tudni kell, hogy mi az, ami felől egy akaraton vannak. Ezt nekik magukban is egymás között tisztázniuk kell. Hadd kérjem azokat, akik az imaórát vezetni fogják az elkövetkező héten az imacsoportokban. Mielőtt elkezdődnék a közös imádság, tisztázzuk, mi az, amiben egy akaraton vagyunk. Mi az a konkrét egy kérés, vagy több kérés, amivel mi most Isten elé járulunk? Ebből az is következik, hogy azok tudnak igazán imádkozni, akik lelkületben is egyek, és azt a célt is teljesen együttérzően látják, és azt a kérést szükségesnek tartják, és szívükből kérik Istent. Ebből következik az is, hogy az igazi közös ima órán mindenki röviden fog imádkozni. Mert ott nem ki a maga egyéni imádságát mondja, hanem azt, amiben egy akaraton vannak, azt a néhány kérést, akkor az szükségképpen és természetszerűen rövid lesz. Hadd olvassak néhány sort ezzel kapcsolatban is ima heti cikkünkből. Ellen White nem röstelt leírni ilyet, néven nevezni és szó szerint leírni, hogy egyes imaórák milyenek. Ezt írta. Sok unalmas imát mondanak, ismétlem nem röstelte ezt a kifejezést használni, ami nyomasztóan hat a jelenlévőkre. Sok unalmas imát mondanak, amelyek jobban hasonlítanak az Úrnak tartott előadáshoz, sem mint a könyörgéshez. De megdöbbentő fogalmazás, nem? Testvérem, azt annyira megérzi minden jó érzésű ember, hogy valaki mesterkélten szerepelve imádkozik, bocsánat a kifejezésért, vagy pedig a szívéből fakadnak egyszerű és őszinte szavak. Azt tökéletesen meg lehet különböztetni, ezt nem lehet elleplezni. És borzalmas ez, mikor egy imádság inkább a Jóistennek vagy a jelenlévőknek tartott előadáshoz hasonlít, sem mint valódi könyörgéshez. Aztán ezt írja, a belső szobában való imádságot elhanyagolók mondanak nyilvánosan hosszú imákat. Ne akarjuk az egész hét folyamán elmulasztott kötelességeinket a közös ima során bepótolni, és ezáltal azt remélni, hogy hanyagságunkat jóvá tettük. Az ilyen imák gyakran más lelkek kárára vannak. Milyen igazak ezek a szavak, nem? Valaki elhanyagolja az egyéni imádságot, szíve feltészítése nélkül elmegy egy közös imaórára, és akkor talán őszintén, de ott próbálja rendezgetni magát, a gondolatait, az érzéseit, próbál beleilleszkedni az imádság lelki állapotába, és szép önzéssel, igaz, mert végül is ez egy kemény önzés, maga magával van elfoglalva, maga ott kapaszkodik, igyekezik, hogy valahogy a Jóisten közelébe jusson, és ugyanakkor elveszi az áldást a többiektől. Tehát a közös imaórának más a feladata. Felkészített szívvel menjünk, és azokért a kéréseket, amit egy akarattal Isten elé el kellünk terjeszteni, ami egy lelki vívódásainkat és a személyes problémáinkat pedig egyéni imádságainkban vigyük Isten elé. Azután ezt is írja. Az unalmas prédikációhoz hasonló imák tehát helytelenek, különösen a nyilvánosság előtt. Egy rövid, komolyan és hittel elmondott ima megindítja a hallgatók szívét. A hosszú imák alatt azonban türelmetlenül várnak, mintha csak azt kívánnák, hogy bárcsak ez lenne végre az utolsó szó. Borzalmas, mikor ezzel terhelődik egy ima óra, hogy már szorongnak, hogy csak fejezné be, csak tudná már befejezni. Hosszú ima abszolút helytelen a közös ima órán. Még ha legőszintébb vágy mozgatja, és valakit meg kell tanulni fegyelmezetten, röviden, szívből, őszintén, imádkozni egy közös imaóra alkalmával. Nem az emeli az áhítatát, vagy az alázatát egy imádságnak, az, aki hosszan mondja el. Azután ezt is mondja, hogy a magasan szárnyaló kifejezések nem illenek az imádságba. Akár nyilvánosan, akár családi körben, akár a belső szobákban mondjuk el azokat. A nyilvános imáknál különösen fontos, hogy egyszerű szavakkal mondjuk el, hogy mindenki megértse és együtt imádkozhassa velünk. Még egy dolog tartozik a közös imádsághoz, hogy hangosan imádkozzunk. Ez is sokszor imaóráknak a nyomorúsága, hogy valaki olyan halkan imádkozik, hogy nem is lehet hallani. Lehet, hogy valaki tényleg nem tud hangosan van. De akkor fogadja el azt, hogy Jóisten elfogadja az ő egyéni imádságát otthon, de közösségben ne szólaljon meg. Mert a közösségi imaórát tönkre teszi. Mert annak pont az a lényege, hogy ott mindenki hallja, mindenki együtt érezzen vele, és mindenki ámen tudjon mondani. Erre nézve is hadd olvassak pár sort. Hogyan is lehetne vonzó az az imaóra, amikor az elhangzó imádságokat és bizonyságtevéseket olyan halk hangon mondják el, hogy abból csak elvétve lehet egy-egy szót hallani. Ki tudna rá valóban ámment mondani? Kinek jelentenek áldást az ilyen bizonyságtevések? Amikor beszélsz vagy imádkozol, törekedj arra, hogy érthető hangon szólj, olyan hangosan, hogy mindenki hallja. A családod tagjaihoz sem szól suttogva, hanem vidám, szívélyes és érthető módon teszed. Miért ne használhatnád ugyanezt a hangot az imaórán is? Tehát az is egy gyakori jelenség, hogy van, aki az alázatosság jelének véli, hogy egy kicsit olyan komor, panaszos hangra változtatja el a hangját és az imádság. Nem ettől lesz az ima alázatos. Természetes, a szokásos, természetes hangunkon szóljunk az imádságban. Az imádság legyen egy üdet, valódi, természetes jelenség, amiben a legfőbb szabály és a legdöntőbb törvény az őszinteség. És végül tegyük fel azt a kérdést, hogy miért olyan különösen áldásos amikor azokat a kéréseket, amelyekben egy akaraton vagyunk, együttesen visszük Isten elé. Gondoljunk arra, hogy a Szentírás milyen gyakran tesz bizonyságot arról, hogy a nagy ellenség Sátán perel Istennel, és vádaskodik az ember ellen. Állandóan tiltakozik az ellen, hogy Isten beleavatkozik a földi eseményekbe, és itt a mi javunkra cselekedjék. Arra hivatkozik, hogy mi vétkezünk, és a bűn jogán az övéi vagyunk. És magát Istent is vádolja, hogy megsérti a szabad választás törvényét, hogy az ő birodalmába erőszakkal beavatkozik, mert emberek, akik őt követik, az övéi, azoknak az életében valamit cselekedni kíván. Gondoljuk meg, hogy a nagy küzdelemnek ezen a hátterén mit jelent az, hogy többen egy akarattal Istent kérik, álhatatosan egy akarattal kérik. Azt kell mondanom, Sátán minden vitatkozását elhárítja. Erkölcsi alapot ad Istennek, ahogy a Biblia sokszor jelképes nyelvvel mondja, hogy hatalmas kézzel és kinyújtott karral beleavatkozik az eseményekbe. Mert vitán felül áll, hogy emberek egy akarattal, teljes szívből kérik őt egy dologban. Nem létezik semmiféle tiltakozás, hogy Isten a szabad akarat törvényét megsérti, amikor emberek egy akarattal, teljes szívükből kérnek valamit. Tehát azt kell mondanunk, a mennyei erők hatalmas munkájának nyit utat, hogyha emberek Istent egy akarattal kérik. Csak nagyon röviden idézném fel a Szentírásról, hogy milyen példákat látunk a közös imádságra. Majd otthon érdemes mindegyikünknek elolvasnunk Krónika második könyvének a 20. fejezetéből, hogy amikor egy rendkívül vad és barbár ellenséges támadás érte Józsafát király idején Júda országát, akkor hogyan gyűjtötte össze közös imádságra és böjtre országa népét. És hogy ezen a közös együttléten milyen hittel, milyen bizakodva, milyen egy akarattal terjesztették Isten elé a kérésüket. És még ott, azon az alkalmon, így mondja az ige, az Úrnak lelke szállt egy prófétára, aki azonnal üzenetet közvetített nekik, a legközvetlenebb üzenetet, hogy az ellenség itt és itt fog jönni, holnap itt és itt találkozzatok vele, és semmit ne tegyetek, veszteg legyetek, mert maga az Úr fog harcolni értetek, és megszabadít titeket. El tudjuk képzelni azoknak az imádkozóknak a tapasztalatát. Ők egy akarattal teljes szívükből kérték az Istent, és ott az ő imádkozásuk alkalmával jött a prófétai válasz, amely a lehető legkonkrétabb volt, és az örömüket, amit másnap átéltek. A Szentírás azt írja, hogy a hadszintére énekelve vonultak. Olyan bizonyosság és reménység volt bennük, és valóban semmit sem kellett harcolniuk. Isten az ellenség támadását teljesen elhárította és megszabadította őket. Beleavatkozhatott volna Isten az eseményekbe ilyen hatalmasan. Ennyire tökéletesen, ha ők nem egy akarattal és teljes szívükből kérik az Isten hatalmas karja megmozdítását. Hogy gondoljunk, az Új Szövetségben Apostolok Cselekedetei 12. fejezete jegyzi fel Péter apostol kiszabadulása történetét. Olvassuk, hogy Heródes elfogadta őt, ugye már nem a Jézus korában nagy Heródes, hanem az egyik Heródes Antipász a leszármazottja. Elfogadta őt, és húsvét ünnepén akarta kivégeztetni, és a Bibliában így találunk egy rövid kis megjegyzést, a gyülekezet pedig szüntelen könyörög érette Istennek. Tehát itt is volt egy konkrét kérésük, a közös imájuknak volt egy konkrét témája, egy témájuk volt, amilyen ebben egy akaraton voltak, szüntelen könyörögtek Istennek érette. És megkérdezem, milyen volt a válasz, amikor egy közösség egy akarattal szüntelen könyörgött az Istennek. Az Isten angyala a megerősített római őrsön keresztül kihozta Pétert a börtönből. Olyan meglepő volt az eredmény, hogy azt olvassuk, hogy amikor Péter zörgetett az ajtón, még az éjszaka idején, akkor kiment ugye a szolgálólány, és mikor visszament, hogy meglepetésében még ajtót se nyitott, hanem visszaszaladt, hogy Péter van ott, akkor azt mondták, hogy elment az eszed. Nem azért, mert nem hittek, hanem olyan, mert ők hittel imádkoztak, tényleg szívből, azért is lépett közbe a Jóisten, olyan hihetetlen volt, olyan várakozásukat meghaladó volt, hogy az Isten ilyen hatalmasan, ilyen azonnal, ilyen csodálatosan válaszolt, és Péter már ott is van az ajtajukban, miközben ők imádkoznak érte, megjelenik, mert az Isten kiszabadította őt. Tehát csodálatos példákat találhatunk a Szentírásban. Egy utolsót szeretnék csak felolvasni, egy néhány gondolatot idézni belőle az Apostolok Cselekedetei 4. fejezetéből. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetében olvassuk a következőt. Péter és János Krisztus nevében meggyógyítottak egy béna embert a templomban. Aztán behívatták őket a zsidó főtanács elé, ahol megfenyegették őket. Megtiltották, hogy Jézus nevében ne szóljanak. Ők ezt nem vállalták el, de a fenyegetések elhangzottak. És így olvassuk a 23. verstől, 4. fejezet 23. versétől. Mikor pedig elbocsátottak, mentek az övéikhez, és elbeszélték, amiket a főpapok és a vének mondtak nékik. Ezek pedig, mikor hallották, egy szívvel, lélekkel felemelték szavukat az Istenhez. Észrevettük, milyen feltételt teljesítettek? Azt mondta Jézus, hogyha egy akaraton lesztek, minden dolog föl megadja az én mennyei atyám. Itt azt olvassuk róluk, ezek pedig egy szívvel, lélekkel felemelték szavukat az Istenhez. Nézzük meg, tudatosították-e magukban, megvolt a lelki előkészület, hogy kihez imádkoznak. Így kezdték a könyörgésüket. Uram, te vagy az Isten, aki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban lévő dolgot. És azután idézték az Isten ígéreteit. Elmondták az ő helyzetüket. És mi volt a konkrét kérésük? 29. vers. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. Mit kértek? Megvoltam, de egy szívvel, lélekkel kértek, hogy az ő fenyegetéseik ellenére Isten bátorságot adjon nékik. És azt mondták, add meg a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. Senkit közülünk meg ne rettentsenek ezek a fenyegetések. És a te kezedet kinyújtván gyógyítása, jelek, csodák történjenek a te szent fiadnak, a Jézusnak neve által. És a 31. versben így olvassuk. És minek utána könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyűltek. És beteltek minnyájan szent lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólták. Testvérem, mennyi példa van a Szentírásban, hogyha egy akaraton teljes szívből emberek közösen imádkoznak, alapot ad Istennek, erkölcsi alapot ad, hogy hatalmasan és csodálatosan közbeavatkozzék. Azzal a kívánsággal fejezzük be a mai ige tanulmányunkat, hogy bárcsak ne csupán az ima héten lennének áldott közös ima óráink, hanem olyan tapasztalatokat szereznénk, hogy folytatnánk a közös imádkozás gyakorlatát a továbbiakban is, és ezek igazi közös imádkozások lennének. Ebből származik az igazi ébredés, a munkának az igazi megújulása, a testvéri szeretetnek az igazi megelevenedése, beláthatatlan jó dolgok. És a Jóisten adja meg, hogy a mi egyéni imádságaink is megújuljanak, és ha ezek a közös imádságok hátterében vannak, akkor ez az Isten egész népén meglátszik, és az egész munka végzésén.